valóságos jelenlét. A kereszténység részekre szakadása Magyarországon a reformáció idején. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész.
A 16. század első éveiben a középkori Magyarország tragikus időket élt át. A központi hatalom két gyengekezű Jagelló király alatt megrendült, 1514-ben véres parasztháború tombolt, a déli határokat bő egy évszázada fenyegető török birodalom hadai pedig 1526-ban megsemmisítő, az uralkodó mellett számos főúr és főpap halálát hozó győzelmet arattak a dél-dunántúli Mohácsnál. Ezt követően az ország a török prédája, két egymással viaskodó király harcának, az egyházi élet szétesésének színtere lett. Ebbe a közegbe érkezett még 1520 körül Luther reformációjának híre, amelyet elsőként Németországot megjárt felvidéki és erdélyi szász papok, diákok, kereskedők, valamint a királyi udvar néhány főúri tagja igyekezett népszerűsíteni. 1520-ban a fontosabb hazai templomokban felolvasták a Luthert kiközösítő pápai bullát. Egy évre rá azonban már megjelentek az első luteránus magyar diákok a Wittenbergi Egyetemen. Az 1520-as évek első felében az országgyűlés még az új eretnekség híveinek üldözéséről és kiirtásáról rendelkezett, az évtized végére azonban már olyan Németföldet megjárt vándor prédikátorok járták az országot, akik a reformátorok eszméit hirdették. Elsőként az erdélyi szászok szervezték meg a maguk luteránus közösségeit egyházát, az 1550-es évekre azonban a királyi Magyarországon és a török hódoltságban is sorra szerveződtek a reformáció luteri, majd egyre inkább kálvini ágát valló közösségek, idővel pedig megjelent az unitarizmus is. Időközben a hazai katolikus egyház szinte teljesen kiürült, üresen álltak püspökségek, alig maradt pap és szerzetes, az ország lakosságának jó 80%-a a reformáció követőjévé lett. A katolikus Habsburg uralkodókkal való dacolás szellemében a nemesség zöme és a kisszámú városi polgárság is az új hithez csatlakozott. A század közepétől sorra alakultak a protestáns szellemi élet központját jelentő kollégiumok, Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed. Egyre több diák ment német és holland egyetemekre, és miközben itthon is elvált egymástól a többségbe kerülő református kálvini és a kisebbségbe szoruló evangélikus luteri egyház útja, a hitójétás szilárd szervezetet nyert, kialakította a maga sajátos hitfelfogását, vallási és hitvallásos életrendjét. Dévai Bíró Mátyás, Sztárai Mihály, Huszár Gál, Szegedi Kis István személyében jelentős hazai reformátorok, lelkás egyházszervezők támadtak, kibontakozott a hazai anyanyelvű protestáns irodalom, amely fontos állomást jelent a magyar nyelv és kultúra fejlődésének folyamatában. Szilveszter János 1541-ben magyarra fordította az Új Szövetséget, rövidesen olvashatóvá vált a Heidelbergi K.T., majd a helvét hitvallás. 1590-re elkészült Károli Gáspár teljes magyar biblia fordítása. 1550-től Erdélyben szabad vallásgyakorlatot nyertek az evangélikusok, majd a reformátusok és unitáriusok is, miközben állandó hitviták folytak a reformált egyházak között. 1568-ban Tordán az erdélyi országgyűlés kimondta elsőként a vallásháborúk és hitviták korában a négy felekezet katolikus, evangélikus, református, unitárius egyenrangúságát és szabad vallás gyakorlatát, a következő fél évszázadban pedig erdélyi fejedelmei a protestáns jogok védőiként léptek fel a katolikus Habsburg hatalom ellen, és egy időre a reformáció ügye a magyar nemzeti függetlenség ügyével kapcsolódott össze. Közben azonban a tridenti zsinat hatására és a jezsuita rend munkálkodáson nyomán megindult az ország népének konfliktusoktól sem mentes rekatolizálása, a magyar katolikus egyház talpraállása, újjászervezése, döntően Pázmány Péter bíboros prímás, a jeles hitvitázó vezérletével, aki határozottan támogatta Káldi György magyar katolikus biblia fordítását, Nagyszombatban pedig egyetemet hívott életre. Ez a folyamat nyert új lendületet a török kiűzésével, a hazai elit zömének, majd egész régióknak a katolikus egyházba való visszatérésével, a protestáns egyházak jogainak korlátozásával. Idővel megtörtént a katolikus egyházszervezet újjáalakítása, ezzel párhuzamosan pedig a kisebbségivé zsugorodó protestáns közösségek is véglegesítették hitvallásos intézményi liturgikus rendjüket. A felekezeti megosztottság helyzetrendezésére végül csak 1781-ben II. József császár türelmi rendeletével került sor, amikor a reformáció egyházai és az időközben jelentősen gyarapodó ortodox egyház teljes jogi elismerést és szabadságot nyert. Lényegében ezzel alakult ki az a felekezeti sokszínűség, amely máig jellemzi Magyarország vallási térképét. Az egyházak közötti kapcsolatok normalizálódása, együttműködése azonban csak igen hosszú folyamat eredményeképpen lényegében a 20. század során valósulhatott meg. A 18. századra a katolikus egyház ismét többségi egyházzá vált. Hívei aránya a történelmi ország területen 50% fölé, a mai Magyarországon 70% körülire emelkedett. A főleg a keleti ország részben többségben élő reformátusok aránya Trianon előtt 15, a mai ország területen 20% körül van, az evangélikusok a felvidéken a Dunántúl és Erdélyben egykor 7-8, ma 4%-át teszik ki a lakosságnak. Ám az ország vallási térképe különösen a trianoni területvesztés előtt ennél színesebb volt, hiszen legalább 15% volt a zömében román és szerb ortodoxok, néhány százalék a görög katolikusok aránya, nem beszélve a jelentős zsidó, unitárius, baptista és egyéb közösségektől. Mindezzel együtt Magyarország ma nagy arányban katolikus, összességében azonban felekezetileg megosztott ország.
Valóságos jelenlét. A kereszténység részekre szakadása Magyarországon a reformáció idején. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Szent Anzelm karácsonyi imája. Emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat, rejtőzködj el egy kicsikét gondolataid özene elől. Feledd a terhes gondokat, és tedd félre fárasztó szórakozottságodat. Időzz egy kicsit Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne. Lépj be lelked hajlékába, zárj ki onnan mindent Isten és mindaz kivételével, ami segít az ő keresésében, bezárva ajtód, csak őt keressed. Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek, a te arcodat keresem. Most tehát te Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged. Mit tegyen, magasságbeli Isten, mit tegyen ez a te távoli szám kivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmet szorongat, és messze vetett arcod elől? emészti a vágy, hogy lásson téged, és távol van tőle arcod. Szeretne hozzád járulni, és lakásod hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, de nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem ismeri arcodat. Uram, meddig tart ez még? Uram, meddig feledkezel el rólunk? Meddig fordítod el arcodat tőlünk? Mikor tekintesz felénk, hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg a szemünk, és mutatod meg nekünk arcodat? Mikor adod vissza önmagadat nekünk? Tekints ránk, Uram! Hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagad, hogy boldoguljunk! Könyörülj meg rajtunk, akik küszködve igyekszünk feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled. Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek, mivel nem kereshetlek, ha te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak. Amen.